A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnal a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Sokan állítják azt, hogy az online értékesítés át fogja venni a hagyományos üzletek szerepét, azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy még nagyon is van igény a fizikai üzletekre, ahova a vásárló bemehet és a saját szemével is megnézheti azt a terméket, amelyet meg szeretne venni. Ezzel szemben ott van az online reklám, ami már rég átvette a vezetést, és évről évre nagyobb szeletet harap ki a reklámpiacból. Elég csak arra gondolni, hogy a Google zsebébe vándorol minden hetedik dollár, amit globálisan reklámokra költ el az emberiség. De a Google mellett beszélni kell a közösségi médiás felületekről is, hiszen ezeken is csak úgy hemzsegnek a reklámok, illetve arról is, hogy miként képes megváltoztatni ezeket a szolgáltatásokat a mesterséges intelligencia. Témánk: segít vagy árt a mesterséges intelligencia az online reklámozásban? Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk: marosvásárhelyirádió.ro. A stúdióban itt ül mellettem Adorjáni Noémi, az online marketing ügynökség vezetője, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Szervusz, köszöntelek a mikrofonok előtt.
Szia, jó estét kívánok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, valamint a digitális világ iránt érdeklődőket, és köszönöm szépen a meghívást.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy milyen fajtái vannak az online reklámoknak. Azzal szerintem már a legtöbb hallgató tisztában van, hogy különböző felületeken, különböző formában lehet találkozni a reklámokkal. De a válfajok esetében ott van például egy pár szavas hirdetés, de van olyan is, amelyhez kép vagy akár videó is kapcsolódik.
Igen, az online reklámok világa igen színes és változatos, sőt folyamatosan és igen gyorsan változik annak érdekében, hogy megragadja a felhasználók figyelmét. Ez manapság nem kis feladatot állít elénk. Ezek közül kérdésben nagyon jól belefoglaltad a legismertebb és a legelterjedtebb, a szöveges hirdetés. Ezek gyakran jelennek meg a keresőmotorok találati oldalain, rövid, tömör üzenetek, amelyek egy adott termékre vagy akár szolgáltatásra irányítják a figyelmet. Ezeknek a típusú hirdetéseknek az ereje a megfogalmazásban rejlik. Néhány jól kiválasztott szó képes felkelteni az érdeklődést, és jó esetben nyilván arra ösztönözni a felhasználót, hogy kattintson a hirdetésre. Megemlíteném még a képes hirdetéseket, ezek vizuális elemekkel kiegészített reklámok, adott esetben sokkal vonzóbbak lehetnek, mint a szöveges változatok, képek, grafikák lehetővé teszik a márka számára, hogy vizuálisan kommunikáljanak. És nyilván sokkal hatékonyabban meg tudják fogni így a potenciális vásárlók figyelmét. Ami egy jó ideje viszont egyre inkább teret nyer a tapasztalatunk alapján, ezek a videó típusú hirdetések egyre népszerűbbek, köszönhetően annak, hogy maga a tartalom az könnyen, úgymond emészthető. A jól megtervezett videó képes informálni, szórakoztatni, meggyőzni a nézőket rövid idő alatt, és ez különösen értékes egy olyan világban, ahol számunkra egyre nehezebb az emberek figyelmét megragadni. meg tudok említeni itt még a banner típusú hirdetéseket, vagy a pop-up hirdetéseket, ez utóbbi olyan felugró ablakokban megjelenő hirdetés, amely ugye a felhasználó látómezejébe kerül. Itt ez most vitatható, hogy mennyire hatékony, vagy melyek azok az esetek, amikor ezek hatékonyak tudnak lenni. Itt inkább áttérnék a közösségi média platformokon egyre gyakoribb hirdetésekre, és ez az AR hirdetések, azaz a kiterjesztett valóság. Olyan funkciókat kínálnak a Facebookon és Instagramon, vagy akár az ehhez hasonló platformokon, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy akár felpróbálják, vagy kipróbálják bizonyos termékeket virtuálisan. Mondok itt példát is, hogy érthetőbb legyen, például legyen egy szemüveg, ami felpróbálható, legyen egy smink, ami kipróbálható, vagy legyen egy bútor, amelyet a bizonyos alkalmazás segítségével behelyezünk a meglévő nappalinkba, és behelyezzük az adott térbe, és segít így a döntéshozatalban. Tehát valamilyen formában virtuálisan kipróbáljuk ezeket a megvásárolandó termékeket. Tehát ennek az óriási előnye, és ez az újítás, hogy nem csak termékeket jelenít meg, hanem valóságos és eléggé reális élményeket nyújtanak.
Itt szóba kerültek akkor a szöveges, a képet, a videót tartalmazó hirdetések és a kiterjesztett valóság, amivel akár, ahogy te is fogalmaztál, szemüveget is felpróbálhatunk, vagy oda próbálhatjuk a nappalinkba az új megvásárolni vágyott kanapénkat. De hogyha ezek közül kéne választani, akkor szerinted melyek az igazán hatásosak, melyek tudják leginkább meggyőzni a potenciális vásárlót, hogy kattintson rá a megrendelés gombra?
Azok valójában hatásosak, amelyik elérik az adott márka célközönségét a megfelelő érdeklődési szinten. Mit jelent ez? Picit megpróbálom elmagyarázni, hogy első körben beszélnünk kell arról, hogy ismernünk kell a célközönséget, ennek fogyasztói szokásait, akár elvárásait, akár magatartását, és nem utolsó sorban egyre pontosabban kellene tudjunk, hogy hol van jelen, hol tudom elérni, mikor tudom elérni az üzenetemmel. A jelenleg egy ilyen mozgalmas és felgyorsult, változó világot élünk. Változunk mi, változnak a felhasználók, változnak a szokásaink, és itt az első és legfontosabb lépés nem csak a digitális hirdetések világában, mivel ez csak egyetlen része a teljes marketing stratégiának, a piacelemzés és a célközönség folyamatos kérdezése. Sokan azt gondoljuk, hogy mi ismerjük legjobban a termékünket vagy szolgáltatásainkat, ezeknek előnyeit, és ezt próbáljuk hát enyhe túlzással bedöngölni a potenciális vásárlók fejébe, és adott esetben nem értjük, hogy miért nem működik. Lehet, hogy valóban kiváló a termékünk vagy szolgáltatásunk, de a vásárlóknak más fontos szempontok vannak a fejében ahhoz képest, amit mi kommunikálunk. Mit akarok mondani ezzel, és nem sokára hozok egy példát is, hogy az a vállalkozás, amelyik legalább évente egyszer, de még célszerűbb, talán fél évente, ez valamelyes doménium függő, nem végez el valamilyen fajta piackutatást a célközönségek ölében, annak nagy valószínűséggel a hirdetési büdzséjének egy része fölöslegesen lesz elköltve, és annak ellenére, hogy valaki folyamatosan követ, olvas piaci trendeket bizonyos doméniumokban, amely igen, ad egy átfogó képet, és ez nagyon hasznos, viszont nem biztos, hogy 100%-ban érvényes az én szűk célközönségemre. Itt hozok egy példát is a saját ügyfélkörünkből, hogy érthetőbb legyen, tehát a vendéglő újításokat tervezett menü, szolgáltatás bővítés, felszolgáló képzése, stb. Egy elég részletes elemzés volt, és az derült ki, hogy kimagasló százalékban az egyetlen dolog, ami számít a vendégeknek, vagy legalábbis a legfontosabb, az a gyors kiszolgálás volt. Na most, hogyha nem kérdezzük meg a célközönséget, akkor nyilván teljesen más irányba kezdjük el fejleszteni úgy a hirdetéseinket, mint az online jelenlétünket, viszont így az üzenetek sokkal jobban célba érnek, hogyha arra reagálunk, ami a célközönség igénye, szüksége, vagy óhaja.
szót kell ejteni a content marketingről is, ami magyarra fordítva tartalommarketinget jelent. Ez is egy divatos kifejezés, viszont fontosnak tartanám, hogy elmondd, hogy mit is kell ez alatt érteni.
A tartalommarketing az sok mindenben a márka segítségét szolgálja, például abban, hogy a vállalatok valamilyen szinten mélyebb kapcsolatot alakítsanak ki a célközönségükkel. Ezen belül pedig a hasznos és a releváns tartalom rendszeres megosztása növeli a márkával szembeni bizalmat, és itt a bizalom az egy nagyon fontos kulcs szó. A megfelelő kommunikációs stratégia kétirányú, nem csak beszélek a márkámról vagy termékemről, szolgáltatásomról, hanem akkor leszek a vevő szemében első helyen, ha kikérem a véleményét vagy visszajelzését, és jó esetben interakcióra ösztönzöm, mert nagyon sok esetben ugye ez a célunk, hogy valamilyen interakcióra ösztönözzük a követőt. Úgyhogy ehhez arra van szükség, hogy minél transzparensebb, átláthatóbb és megbízhatóbb legyek, mint márka a piacon, és ekkor lesznek sikeresek a fizetett kampányaim. És először bizalmat építek, utána értékesítek sikeresen, és nem utolsó szempont az, hogy ezáltal kevesebbet tudok költeni, vagy jobb formában tudom elkölteni a reklámra költött költségvetésemet. Ami nagyon fontos az, hogy növeli a láthatóságot, a minőségi tartalom hozzájárul a keresőmotor optimalizáláshoz, ugye, amit mi úgy hívunk, hogy SEO, ez a Search Engine Optimization. Minél több értékes és egyedi tartalom jelenik meg egy weboldalon, annál nagyobb az esélye, hogy magasabb helyezést érjen el a keresőmotorok találati oldalain. Van egy más funkciója is, és ez az, hogy értéket nyújtok a fogyasztóknak. A tartalommarketing nem csak elad, hanem megjelenhet más formában, mint tanács, szórakoztatás, inspiráció, oktatás, és még sorolhatnám itt elég hosszasan. Ez, hogy milyen formákat ölthet, lehetnek blogbejegyzések, és a tartalommarketinghez tartozik ugye a videók, ami nagyon-nagyon népszerű tartalomtípus, és minden stratégiának nagyon fontos eleme, az infografikák, e-könyvek, vagy úgynevezett lead magnetek, ez is egy szakszó, amit nagyon gyorsan körülírok, egy olyan letölthető, írott, szerkesztett formájú anyag, ami ilyen valamilyen értéket ad, vagy egy tudást ad az olvasónak. Vannak hírlevelek, tehát nagyon sok formája van itt, ami a lényeg az, hogy célzottan célközönségre szabjuk, és az üzeneteket a megfelelő formában adaptáljuk azon belül, hogy tartalommarketing. Nem tudom, ez így eléggé körülírta, hogy érthető volt.
Szerintem ez érthető volt, és innen a tartalom marketingtől, a content marketingtől folytassuk a zene után. Folytatjuk a digitális világot. Bagosi Brothers Company Visszajövök című dala után mi is visszatértünk. Vendégem a stúdióban Adorjáni Noémi, az online marketing ügynökség vezetője, és a zene előtt beszélgettünk az online hirdetések különböző válfajairól, a szöveges hirdetésről, a képeket, videókat tartalmazó hirdetésekről, és a kiterjesztett valóság alapú hirdetésekről is, továbbá a tartalom marketingről, és akkor innen folytatnám, hogy hogyan lehet beépíteni a content marketinget, a tartalom marketinget megfelelően és hatékonyan az online reklámokba, az online reklámozásba.
Itt is az első pont, és ezt úgy érzem, hogy nem elégszer hangsúlyozni, hogy ismerd meg a célközönséged azt, hogy mire van szüksége, mert gyakorlatilag a hatékony tartalommarketing első lépése ez. Itt mondok megint egy példát, hogyha nekem a célközönségem az építkezésben dolgozók, például mesteremberek, akkor ezt is tovább kell bontsuk arra, hogy az illető mesterember fiatal, vagy tegyük fel középkorú, az első számára gyárthatok ugyanazt a tartalmat, adaptálhatom és legyárthatom TikTok videókra, viszont a második esetében lehet, hogy YouTube videókra kell összpontosítanom, vagy másfajta megfogalmazásra, és ez a kettő nem ugyanaz, annak ellenére, hogy az üzenet az ugyanaz mind a kettő esetében, viszont a megfogalmazás azt adaptálni kell a különféle felületekre. És itt hogyan történik ez, tehát célközönség függvényében a YouTube-ra gyárthatok egy animációs videót a termék felhasználásának előnyeiről, a blogbejegyzésben releváns kulcsszavak és ezt megelőző kulcsszó analízis alapján írok egy cikket, továbbá készíthetek egy több oldalas tananyagot, akinek tegyük fel arra van szüksége, és mélyebb betekintést szeretne a témába, de ugyanerről, ugyanebből a témából tudok kommunikálni egy 30 másodperces rádióreklámban, vagy egy 10 másodperces YouTube reklámban, ugye, ami nem megszakítható. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy integrálni tudjuk az összes online csatornába, az összes azt értem, hogy szintén célközönség függvényében meghatározzuk, hogy melyek azok a számunkra fontos csatornák, amelyeken őket elérjük. Talán még a történetmesélés nagyon fontos, hogy miért használd, és miért irányíts olyan reklámokat, amelyek ebbe az irányba mutatnak, és ami az utolsó és legfontosabb pont az az, hogy folyamatosan mérj, és ez alapján optimalizálj. Az, hogy egy tartalom alapon működő reklám milyen mértékben ért el a célközönséghez, vagy hozta meg az elvárt eredményt, az enélkül nem megoldható, tehát következtetések levonása és az alapján a tartalom adaptálása gyakorlatilag az utolsó fázis, ami nem kevésbé fontos, mint az előző pontok.
Itt a különböző reklámok és a tartalom marketing szempontjából, vagy mindezek fényében hogyan kell akkor hozzáállni például egy Google hirdetés elkészítéséhez? Ugye itt említetted a YouTube-ot és a TikTokot, mint potenciális csatorna, ahol el lehet juttatni az üzenetünket, a termékünk elmesélését a potenciális vásárlókhoz. De mi a helyzet a Google-lel?
Az a helyzet, abból a szemszögből tudom ezt megközelíteni, hogy ezt mi az ügynökségen belül tesszük, és ezt egy nagyon részletes előkészítéssel és adatelemzéssel kezdjük. Hogyha tegyük fel valaki hozzánk fordul azzal az óhajjal, vagy kívánsággal, hogy gyorsan állítsunk be profi hirdetéseket, és hozzunk vásárlókat, mert valamilyen okból kifolyólag a statisztikák, az eladási statisztikák azok romlottak, akkor ennek semmiképp nem tudunk eleget tenni. Nem lehet ezt, illetve lehet, csak nem célszerű, mert akkor a hirdetési költségek, amelyek egyre csak növekednek, azok nem biztos, hogy a megfelelő irányba lesznek elköltve. Az első pont itt is, ismerd meg a célközönséget című fejezet. Amit még teszünk itt, az egy nagyon részletes kulcsszó kutatás, és a megfelelő kulcsszavak kiválasztása. Itt vannak különböző eszközök, amelyeket használni tudunk, ilyen például a Google Keyword Planner, tehát ez a kulcsszó tervező, és a célközönséged által használt keresési kifejezések azonosításához ez nagyon megfelelő eszköz, amit aktívan használunk. Utána következik ugye a hirdetések megírása, itt van egy értékajánlat, amit bele tudunk foglalni, ami után elvégeztük a megfelelő elemzéseket és kutatásokat. Itt el kell mondjuk ugye azt, hogy mit kínálsz, miért jó választás a te terméked vagy szolgáltatásod, felhívásokat fogalmazunk meg, amelyek ösztönzik a felhasználókat a kívánt művelet végrehajtására. Lehet ez számtalan formában, vásárolj most, vagy tudj meg többet, vagy annak függvényében, hogy mit szeretnénk elérni, mint interakció. Aztán jön egy valamilyen fajta személyre szabás és tesztelési fázis. Itt az a fontos, hogy a hirdetéseket a különböző célközönség szegmensek számára kialakítsuk, megfogalmazzuk, viszont utána teszteljük is, hogy melyek azok, amelyek a leginkább működnek és a leghatékonyabbak, és utána ezeket kezdjük finomhangolni, úgymond, és próbáljuk a relevanciáját a hirdetésnek növelni. Úgy szintén következik a monitorizálás és optimalizálás, illetve az elemzések, ami lehet ugye a konverziós arány, mennyit hozott nekünk az adott hirdetés a kitűzött cél függvényében, és ez alapján tudunk mi értékes hirdetéseket beállítani.
Mekkora különbség mutatkozik akkor összességében nézve a Google és a közösségi médiás oldalak, például a Facebook és az Instagram reklámozás között?
Vannak a két platform között jelentős különbségek. Ezeket tulajdonképpen a platformok célja, a célközönség megszólításának módja és a hirdetések működési mechanizmusa határozza meg. Például egy alapvető különbség a Google hirdetések esetében, ezt mi úgy nevezzük, hogy szándékalapú marketing, ez az, amit a Google képvisel, azért jelennek meg a hirdetések, mert a felhasználók aktívan keresnek valamilyen keresőmotorban adott kulcsszavakra. Ugye ebben az esetben a hirdetés megjelenítésekor a felhasználó már érdeklődik egy adott termék vagy szolgáltatás iránt. Ezzel szemben a közönségi médiá felületeken inkább a megszakításon alapuló marketing típusú hirdetések jelennek meg. Nem feltétlenül azért jelennek meg, mert egy adott kulcsszóra én rákattantam, hanem mert az illető felhasználó épp egy adott terméket vagy szolgáltatást keres. Ezzel ellentétben a social media platformok az érdeklődési körnek és még egy temérdek egyéb paraméter alapján történik el a hirdetés elhelyezése az illető előtt, tehát a célközönség előtt. Egy másik lehet például az, hogy a Google hirdetések célzása, ugye, amint említettem, kulcsszavakon és a felhasználó keresési szándékán alapul. Ez lehetővé teszi a hirdetők számára, a vállalkozás vagy márka számára, hogy pontosan azon felhasználók elé jutassák el a hirdetéseiket, akik valamilyen formában aktívan keresik az ő termékeiket. A közösségi média platformok rendkívüli részletes célzást tesznek lehetővé, itt demográfiai adatoktól elkezdve, érdeklődési körökön keresztül, viselkedési minták, és még nagyon sok más szempontot vesznek figyelembe, és ezt teszi lehetővé a hirdetők számára, hogy széles körű, viszont nagyon-nagyon specifikus célközönséget érjenek el.
Napjainkban ugyebár azt tapasztaljuk, ideig volt szó a Meta közösségi oldalairól, azaz a Facebookról és az Instagramról, viszont manapság a leginkább fogyasztott közösségi médiás tartalomfajta az ugye a rövid videó, ez az a formátum, amit a TikTok hozott be. Képes erre megfelelően reagálni akkor az online hirdetések piaca és a tartalommarketing?
Hát sajnos nincs más választása, mint hogy reagáljon. A rövid videó formátumának, mert igen, a TikTok népszerűsített, és más platformok, beszélek itt például Instagram Reels vagy YouTube Shorts, ugye ők is átvették, nagyon nagy hatása van a tartalomfogyasztási szokásokra. És igen, jelentős változásokat hozott az online hirdetések piacán, és akár csak a content marketing területén is. Az online hirdetések és a tartalommarketing is képesek voltak, és továbbra is képesek megfelelően reagálni erre a trendre, mivel ugye nincs más választásuk. A márkák nagyon gyorsan alkalmazkodtak, integrálva a rövid videókat a marketing stratégiájukba. Ezek nagyon-nagyon hasznosak tudnak lenni, és nagyon nagy láthatóságot biztosítanak a különféle márkák számára. A rövid videó formátum kiemelkedően magas elkötelezettséget tud hozni, ami különösen vonzó a tartalommarketing szempontjából. Ezen túlmenően a márkák igen kihasználják ezt a formátumot a figyelemfelkeltő, interaktív és könnyen emészthető tartalom létrehozására, és ez nagy segítségükre válik. Ezek a rövid videók nagyon népszerűsítették a márkákat és a hirdetőket, arra ösztönözték, hogy kreatívabbak, innovatívabbak legyenek a tartalomgyártásban, és minél több új ötletekkel kísérletezzenek, vagy kísérletezzünk, vizuális stílusokkal, üzenetekkel, és igen, kihívás egyben, viszont nagyon hatásos tud lenni. Itt is az a lényeg, hogy az online hirdetések piaca és a content marketing igen dinamikusan reagált, viszont ezt is nagyon pontosan kell mérni, és belefoglalni az össz stratégiába, hogy maximalizálja a felhasználói elkötelezettséget.
Úgy fogalmaztál, hogy nem volt más lehetősége az online hirdetések és a content marketing szakágnak, mint hogy alkalmazkodjon a rövid videókhoz. És akkor ennek kapcsán én azt kérdezném, hogy aki ellenállt volna, az azzal szembesült volna, hogy aki lemarad, az elmarad, vagyis elvesztette volna a piacát, a vásárlóit, azokat, akik érdeklődtek akár iránta, mint márka iránt, akár iránta, mint valamilyen online ügynökség?
Úgy gondolom, hogy igen, a piacot tud veszíteni az, aki nem tart valamilyen formában lépést ezekkel a trendekkel. Találkoztunk olyan megkereséssel, igen, tehát beérkezett hozzánk olyan megkeresés, amely vállalkozásnak nagyon magas minőségű terméke volt, termékskálája volt, webshopról beszélek, viszont egy darabig haladt a stratégiában, aztán valahol elakadt, és pár év múlva felébredt, hogy a konkurencia elhúzott mellette. Én úgy érzem, igen, van más választás, mindig van más választás. Itt az a kérdés, hogy amiből mi legalábbis kiindulunk minden ügyfél esetében, hogy mi a cél, mit akarunk elérni, és hogyha az a cél, hogy ott legyünk a vevők fejében, a potenciális érdeklődők fejében, akkor nagyon szorosan kell követni ezeket a trendeket.
Tartalom marketingről is beszélgetünk, és mondjuk ki azt, hogy biza-biza létezik, vagy lehet rossz is egy tartalom, vagy akár érkezhet rossz időben. És itt most a YouTube-ra gondolok elsősorban, ami a videó elején, végén és közepén, sőt olykor több alkalommal is a közepén betesz egy reklámot. Ez sok felhasználót idegesít. Ilyen tekintetben érvényes lehet az a mondás, hogy a rossz reklám is reklám?
Úgy gondolom, hogy a rossz reklám valamilyen szinten szubjektív fogalom. Itt egy zárójel, hogy ugye igen, a YouTube ingyenes verziója így működik, hogy többször megszakítja az általad kiválasztott tartalmat, viszont ugye ott van az alternatíva, ugye ott van a választási lehetőség, a fizetős verzió. De ugyanakkor maradjunk az első, az ingyenes verziónál, ami az egyik felhasználó számára bosszantó, az a másik számára nem feltétlenül kell zavaró legyen. Ez, hogy rossz reklám is lehet reklám kifejezés, nagyon hosszú ideje létezik hát a marketing és a reklám világában, és ugye azzal az alapötlettel foglalkozik, hogy még a negatív figyelem is növelheti a márka vagy termék ismertségét. Én azon a véleményen vagyok, hogy a digitális korban, különösen a YouTube és más videó megosztó platformok kontextusában ez a koncepció nem feltétlenül érvényesül ugyanúgy, mint korábban, és ezt több okból is érdemes megfontolni. Az első itt, amit kiemelnék, ez a felhasználói élmény. Tehát, hogyha a felhasználókat túl sok vagy rosszul időzített reklámmal bombázzák, az zavaró és nagyon, hát igen, idegesítő lehet. Ennek a következménye pedig az, hogy csökkenti a márkával való elégedettségüket, és nem utolsó sorban az elkötelezettségüket. A rosszul megtervezett reklám negatív hatással lehet, és akár kárt okozhat a fogyasztói bizalomban, ami nagyon-nagyon fontos, és a megkülönböztetésben, hogy most X vagy Y brand mellett döntök, az jó, nagy mértékben a fogyasztói bizalomtól függ. Ugyanakkor ne felejtsük el azt sem, hogy itt a cél nem csak az, hogy a felhasználók lássák a reklámot, sőt, hanem az a célunk, hogy pozitívan reagáljanak rá, mert ugye azért küldtünk hirdetésre, hogy valamilyen reakciót váltsunk ki belőlük. És szerintem, hogyha egy reklám idegesítő vagy rosszul időzített, akkor az semmiképp nem az elkötelezettséget hozza. Itt amit megemlítenék előnyként, mint digitális platform, ez a lehetősége a közvetlen visszajelzésnek a felhasználóktól. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a márkák direkt kapcsolatban vannak, állnak a felhasználókkal, és nagyon gyorsan értesülhetnek arról, hogyha például a reklámjaik negatív hatással vannak a közönségre. Hogyha erre nagyon gyorsan tudunk reagálni, és odafigyelünk ezekre a visszajelzésekre, akkor egyszerűen finomítjuk a hirdetést, vagy átfogalmazzuk, vagy optimalizáljuk valamilyen formában.
Úgy fogalmaztál, hogy ami az egyik felhasználónak rossz vagy idegesítő, az a másiknak lehet jó is. Viszont, hogyha rossz időben találjuk meg a felhasználót, akkor az nem segíti az elköteleződést, a márkahűség emelését. Ilyen tekintetben a negatív oldalon maradva megéri vagy szükségszerű lehet feláldozni egy jó minőségű tartalmat, egy igényes tartalmat? Hiszen tudjuk azt, hogy valakinek biztos, hogy nem fog tetszeni. Vagy meg lesz ez a tábor is. Meg lesz persze az a tábor is, akinek igen.
Igen, nagyon sok esetben meg lesz mind a két tábor. Itt a kulcs szerintem az egyensúly megtalálása, a márka kommunikáció, a felhasználói élmény és a marketing célok vagy üzleti célok között. Igen, és van néhány szempont, amit úgy figyelembe kell venni. Elsősorban tisztában kell legyünk azzal, hogy mi az, ami valóban zavaró a célközönség számára. Hogyha egy létrehozott tartalom, vagy megalkotott tartalom nagyon magas minőségű és igényes, de valamilyen okból kifolyólag negatív reakciók érkeznek, akkor elsősorban azt szoktuk megnézni, hogy ezek a reakciók a tartalom fogalmazásával, tehát a tartalmával, a formátumával, a megjelenítésével, vagy éppen a megjelenítésének az időzítésével kapcsolatosak-e, mert akkor ez alapján már szinte tudjuk, hogy mi a teendő. Ugyanakkor azt is meg szoktuk nézni, hogy a tartalom a hosszú távú marketing stratégia részét képezi-e. A tartalom, ha egy tartalom összhangban van a márka értékeivel és a hosszú távú céljaival, de tegyük fel valamilyen okból kifolyólag rövid távon negatív visszhangot kap, akkor minden esetben megvizsgáljuk, hogy ez a rövid távú negatív hatás felül kell-e írja úgymond a hosszú távú előnyöket. Itt ami megoldás lehet, és megoldás szerintem az a továbbra is a folyamatos elemzés, úgynevezett AB-tesztek, amik segítenek abban, hogy megértsük, hogy milyen aspektusok okozzák egyáltalán ezeket a negatív reakciókat, és igen, hogyan lehet javítani a helyzeten.
Az online marketing, az online hirdetések tekintetében is meg kell találni tehát az egyensúlyt, azt, hogy ne legyen idegesítő a reklámunk, ne negatív hatást váltson ki, hanem minél több emberben növelje az elköteleződést, a márkahűséget. Legyen akkor ez a mai digitális világ záró gondolata. Noémi, elérkeztünk a műsoridő végéhez. Köszönöm, köszönjük, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdéseinkre, illetve remélem, hogy a közeljövőben lesz lehetőségünk folytatni ezt a beszélgetést, mert sok kérdésre nem kerülhetett sorra az időszűke miatt.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, Szabó.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne Adorjáni Noémival, az online marketing ügynökség vezetőjével, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adni a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, az ismert frekvenciákon, illetve látogassanak el weboldalunkra és Spotify csatornánkra a kikötőbe, ahol egyebek mellett ez a beszélgetés is visszahallgatható lesz. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.